Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavával. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén fennállva magasztaljuk Istenünket a 90. Zsoltár első versével. 90. Zsoltárunk így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Helyünket elfoglalva magasztaljuk énekszóval Istenünket, a 741. dicséretünk első két versét énekeljük. 741. dicséretünk így kezdődik: Ki Istenének átad minden bizalmát, csak kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igéjét, hozzánk szóló üzenetét Sámuel első könyvének 9. részéből. Sámuel első könyvének 9. részéből válogatott ige szakaszokból olvasom Istennek igéjét, mely így szól hozzánk. Volt egy benyámini származású tehetős ember Benyáminban, akinek kis volt a neve. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú volt, nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasodott ki az egész nép közül. Egyszer elvesztek kisnek Saul apjának a szamarai. Kis ezt mondta a fiának, Saulnak. Védj magad mellé egy legényt, indulj útnak, és keresd meg a szamarakat. Bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Sálisá földjét, de nem találták meg őket. Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a legényének, aki vele volt. Gyere, menjünk vissza, különben az apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. De ő így felelt neki. Nézd, az Isten embere itt van ebben a városban. Tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, hogy merre felé induljunk. Akkor ezt mondta Saul a legényének. Jól beszélsz, gyere, menjünk. Elmentek tehát abba a városba, ahol az Isten embere volt. Fölmentek tehát a városba, éppen beértek a városba, amikor Sámuel szembe jött velük, hogy fölmenjen az áldozó halomra. Az Úr pedig ezt a kijelentést adta Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt. Holnap ilyenkor küldök valakit hozzád Benyámin földjéről, kent fel őt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen megláttam népem nyomorúságát, és feljutott hozzám segélykiáltásuk. Amikor Sámuel meglátta Sault, ezt mondta neki az Úr. Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. Saul pedig a kapuban odalépett Sámuelhez, és megkérdezte. Mondd meg nekem, hol van itt a látóháza? Sámuel így felelt Saulnak. Én vagyok a látó. Gyere föl előttem az áldozóhalomra, és egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátalak, és azt is megmondom neked, amin gondolkozol. A ma három napja elveszett szamarak miatt pedig ne aggódj, mert megkerültek. Különben is kié mindaz, ami becses Izraelben, a tied és egész családodé. És Saul együtt tevet aznap Sámuellel, majd lementek az áldozóhalomról a városba, és Sámuel a háztetőn elbeszélgetett Saullal. De korán fölkeltek, mert amikor hajnalodott, fölkiáltott Sámuel Saulnak a háztetőre. Kelj föl, el akarlak bocsátani. Saul fölkelt, és ketten ő és Sámuel kimentek az utcára. És amikor leértek a város szélére, ezt mondta Sámuel Saulnak. Mondd a legénynek, hogy kerüljön elénk. Az eléjük került, te pedig most állj meg, hadd mondjam el neked az Isten igéjét. Amen. Ami örökkévaló Úrunk, tegye áldottá az ő igéjét, annak meghallását, befogadását, emeljük fel a szívünket, és adjunk hálát Istennek imádságban. Felséges Úrunk, megváltó Istenünk, alázattal állunk meg előtted, és meghajtjuk a fejünket, elsősorban azért, mert végtelen nagy hála van bennünk irántad, hogy neked terved van velünk, és hogy szereteteddel körbeveszel, és igazgatod életünk folyamát, egyengeted útjainkat. És hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy újra és újra megtapasztalhattuk azt, hogy milyen jó beléd kapaszkodni, veled menni, rád helyezni, rád vetni gondjainkat, bajainkat. Mert te mindig úgy rendezed, Urunk, hogy meg tudjuk látni, és meg tudjuk élni azt, hogy te kegyelmes Isten vagy. Megkegyelmezel nekünk mennyi mindenben. És meghajtjuk valóban a fejünket, Urunk, de néha úgy szeretnénk kiegyenesedni, feltartani a fejünket, rád nézni, megélni azt, hogy ebben a szeretett közegben, amit te teremtesz, ebben igenis felemelhetjük a fejünket. és mindig megtapasztalhatjuk azt, hogy van tovább, hogy újra és újra elindulhatunk és mehetünk, mert nem betettél el minket. Volt, amikor azt gondoltuk, hogy ez megtörtént. És mégis olyan szelíd, csendes hangon, vagy éppen volt, hogy nagyon keményen és bennünket megtörve, de megkaptuk azt a szót, amiből megértettük, hogy kegyelemben élünk. Legalábbis ebben reménykedünk, Urunk, bízunk ebben, és tudjuk azt, hogy nem vagyunk bűntelenek, és azt is tudjuk, hogy Krisztus által ez a kegyelem megérkezett hozzánk egyenként. Alázattal kérünk téged, Urunk, hadd maradjunk ebben. Tudjuk, hogy sokszor vétkezünk, de fogd a kezünket, és vezess bennünket, és újra szólíts meg minket, és újra hadd fedezzük fel a kegyelemnek, a keresztnek a boldog üzenetét. És Istenünk, hadd legyünk most így veled ebben az Isten tiszteletben is. Simogasd meg egy kicsit a lelkünket, Urunk, hadd kérjük ezt, hogy az emberi szavak hadd tudjanak bennünket egy kicsit megsimogatni, bátorítani, erőt adni. Így szólj most hozzánk, így áld meg az ige hirdetésben megjelenő emberi szavakat, alázattal kérünk, hogy a Szentlélek erősítse azt. Így légy velünk, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, a 824. dicséret első versét énekeljük, készülve az ige hirdetésre. 824. dicséretünk első verse így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram. A gyermekeket pedig kérem, hogy induljanak el velem, mert én leszek velük, induljunk együtt a gyermek istentiszteleti helyszínre, az óparókiára.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, az Atya Istentől, aki teremtette az eget, a földet és benne mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével hirdetni kívánom ezen a vasárnapon az ő üzenetét közöttetek, meg van írva már felolvasott ige szakaszban, a mai ószövetségi ige szakaszunkban, Sámuel első könyvének a 9. fejezetében, ebből is kiemelve az utolsó, a 27. verset, ahol így szól hozzánk Istennek igéje. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Kedves testvérek, az emberiség történelme folyamán mindig is voltak, és még lesznek is nagy fordulópontok, sorsfordító események. A mögöttünk lévő időszakban két ilyen fontos eseményre is emlékeztünk. 1956. október 23-án a magyarok azt mondták, hogy elég a szovjet elnyomásból, és kitört Budapesten a forradalom. Aztán több mint 500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én Wittenbergben egy ágoston rendi szerzetes, Luther Márton, kiszegezte a vártemplom kapujára az ő 95 tételét, és talán tudtán kívül ezzel az útjára indította a reformációt, mert érezte, hogy az egyház életében változás kell. Meg kell újulnia, és vissza kell térnie az Isten útjához, az ige vezetéséhez. Sok-sok ilyen és ehhez hasonló fordulópontot fel lehetne sorolni a világtörténelemből, de a mi magyar népünk történelméből is, egészen a honfoglalástól a rendszerváltozásig, és még azután is, amik mind-mind változást szültek a mi magyar népünk életében is. A felolvasott igében Izrael népe is tulajdonképpen egy ilyen fordulóponthoz érkezett. A napokban már sejtették az olvasott ószövetségi ige szakaszok a Sámuel első könyvéből, hogy a Bírák könyvét hamarosan fel fogja váltani egy másik korszak, a királyok kora. És itt van Sámuel, és tulajdonképpen ő átmenet a két korszak között. És azt olvastuk bibliaolvasó kalauzunk szerint tegnap és tegnap előtt, hogy Sámuel az Isten hűséges prófétája, akinek ismerjük az egész életét egészen a születése óta, megöregedett. Azt is tudjuk, hogy ő a fiait szerette volna utódjául, de azok az apjukkal ellentétben nem az Úr útján jártak. Azt olvastuk, hogy a szolgálatban korruptak voltak, visszaéltek a hatalmukkal, és csak a maguk hasznát keresték. Nem volt hiteles a szavuk, a szolgálatuk, az igehirdetésük. És ezt látta Izrael népe, és azt mondták, hogy köszönjük szépen, mi nem kérünk ebből az álszent és képmutató vezetésből. Legyen nekünk is királyunk. Hadd legyünk mi is olyanok, mint a körülöttünk élő népek, akiknek az élén király áll, akiknek király a vezetőjük. Hiszen a Bírák kora lejárt, most új szelek fújnak. Miért? Azért, mert Sámuel fiai lejáratták az Isten igéjét, az édesapjuk hűséges szolgálatát. Látszólag nincs nagy különbség a bíra és a király között, hiszen mindkettő a népet vezeti. De a legnagyobb különbség talán abban áll, hogy míg a bírákat az Isten hívta el a szolgálatra, addig a királyság, a királynak a hatalma, a királyságnak az intézménye, az az ember hatalmáról szól. És a királyságban az Isten embere, a próféta, az maximum csak tanácsadó lehet, de sohasem ő irányít. És tudjuk az Ószövetségből, hogy a királyság korában a próféták mindig az Isten szavát szólták, és ez nem mindig egyezett meg az uralkodók elképzeléseivel. Nagyon sok példát hozhatnánk erre, de gondoljunk csak például Illés prófétára, akit Aháb és az ő felesége Jezábel halálra üldözött azért, mert a próféta mindig az Isten szavát szólta. És Izrael azt mondja, hogy legyen királyunk. Izrael népe királyt kíván, legyünk mi is olyanok, mint az összes többi nép körülöttünk. És Sámuel hiába mondja nekik, hogy de hát vegyétek már észre, hogy az Úr a ti királyotok. Ők csak fújják a magukét, hogy ők olyanok akarnak lenni, mint mindenki más. És nem akarnak különbek lenni azáltal, hogy az ő királyuk az élő Isten. Mert Izrael népének az Isten a gazdája, a királya az élő Isten volt. És azt mondják, hogy most másra vágyunk. Olyanok akarunk lenni, mint bármelyik másik nép, akik itt élnek a szomszédságban, akik a bálványimádás útján járnak. És ha tegnap olvastuk a napi igét, akkor láthattuk, hogy azt mondja az Isten Sámuelnek, hogy rendben van. És ezt mondja az Úr, hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Engedj nekik. És mondd el azt, hogy milyen jogai lesznek egy királynak, és mivel fog az járni, hogyha a nép nem hallgat rám, ha a király nem az én utaimon jár. És Sámuel elmondja nekik, hogy mit jelent egy nép életében az, amikor király uralkodik felettük az élő Isten helyett. De a nép ezt meg se hallja. Azt mondják, mégis legyen királyunk. Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Királyok bíráskodjék felettünk, ő vonuljon előttünk, és vezesse harcainkat. Az úr pedig így felelt Sámuelnek. Hallgassa szavukra, és választ nekik királyt. Na hát, kedves testvérek, ilyen előzményekkel érkezünk meg ehhez a mai felolvasott igeszakaszhoz. És ez a történet úgy 3000 évvel ezelőtt, Krisztus előtt 1000 táján játszódik, amikor valóban egy nagy korszakváltás volt Izrael népének az életében, hiszen tudjuk, hogy Saullal a királyság kora kezdődik el. Saul lesz Izrael népének az első királya, és neki szólnak Sámuel szavai. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Mert Isten Sámuel prófétán keresztül megszólítja Sault, akinek valószínűleg fogalma sem volt arról, hogy az Isten találkozást készít elő vele. Saul éli a maga hétköznapi életét. És azt olvasta az előbb a nagy tiszteletű úr, hogy most éppen gondba jutott a családja, mert elvesztek az apjának a szamarai. Akkoriban ezek az állatok hatalmas értéket jelentettek, és ők a szolgával elindulnak azért, hogy megkeressék őket. Elmennek Sámuelhez, a prófétához, hát ha az majd meg tudja mondani, hogy merre kóborolnak. És Sámuel megnyugtatja őket, hogy megvannak az elveszett szamarak. Felmennek az áldozóhalomra, részt vesznek az áldozati lakomán, ott maradnak éjszakára is, és másnap reggel mondja Sámuel Saulnak a felolvasott igét. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Isten Sault választotta Izrael első királyává. És úgy szoktuk mondani, hogy Saul szamarakat keresett, és királyságot talált. És fogjuk majd olvasni az igében, hogy Sámuel olajjal felkeni Sault Izrael első királyává, majd részletesen elmondja neki, hogy mit csináljon, hogy hova menjen. És olyan meseszerű ez az egész, és talán maga Saul sem érti, hogy mi történik vele. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Állj meg, mert az Istennek beszéde van veled. Keres téged az Isten. Kedves testvérek, a mi életünkben volt már ilyen, amikor az Isten megállított, és személyesen neked szólt. Saul életében az Istennel való találkozás azzal kezdődött, hogy baj történt, mert elvesztek az apja szamarai. És mi is hányszor vagyunk így? És talán nem a szamarak miatt aggódunk, de mindannyiunknak megvan a maga gondja, baja. És te nem érted, hogy miért jönnek ezek a problémák, hogy neked miért kell ezzel vesződnöd, hogy vajon miért nem oldja meg ezt az Isten? Hát ilyenkor meg kell állni. Állj meg, úgy, mint Saul. Mert Saul megállt, és meghallgatta az Isten beszédét Sámuel szájából. Sőt, elfogadta és tette azt, amit az Isten mondott neki. Ugyanígy olykor bennünket is megszólít az Isten. Elkészít helyzeteket és megállít. Azért, hogy benne meghalljam az Isten szavát. Kérdés az, hogy én mit válaszolok erre a hívásra. A következő részekben fogjuk majd olvasni, hogy Saul története úgy folytatódik, hogy amikor eljön a király beiktatásnak a napja, sorsot vetnek, és nyilvánvalóan Isten akarata szerint a sors az Saulra esik. Őt választja az Isten. De amikor be akarják iktatni királyi tisztébe, akkor nem találják sehol. Mert amikor Saul megérti azt, hogy mire választotta ki őt az Isten, akkor alázattal elrejtőzik, és azt mondja, hogy ki vagyok én. Benyámin törzséből, a legkisebb törzsből származom, kisnek a nemzetségéből, hát hogy éppen rám esett az Istennek a választása? Hogy fogok én majd megfelelni ennek a feladatnak? Aztán majd ott lesz az igében, hogy amikor király lesz, sokan leszólják, kifejezik a lekicsinlésüket, a megvetésüket, és Saul bölcsen, az ige szerint úgy tett, mintha ezt észre sem vette volna. A Dióhéjban ez volt Saulnak az indulása, aztán majd szépen olvassuk napról napra Sámuel első könyvében, hogy hogyan lesz Saulból győztes hadvezér, hogy hogyan vezette győzelemre a népet a filiszteusokkal szemben, és később majd hogyan száll a fejébe a dicsőség, hogy hogyan uralkodik el rajta a paranoia, és a könyv végén majd olvashatjuk, hogy miként ér majd véget csúfosan az élete. De most még itt vagyunk a kezdeteknél. És én arról szeretnék beszélni nektek, arról a pillanatról szeretnék nektek szólni, amikor az Isten Sámuel prófétán keresztül megszólította. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Állj meg! Olyan sokszor kell megállnunk a közlekedés során is, hiszen ott vannak a stop táblák, ott vannak a közlekedési lámpáknak a piros jelzései, és még számtalan olyan helyzet, ami megállásra késztet. És hát nagyon jól tudjuk, hogy ezek a lámpák és ezek a veszélyt jelző táblák, ezek nem véletlenül lettek kitalálva. Mégis milyen sokan figyelmen kívül hagyják a figyelmeztetést. És Isten olykor hangosan és durván ránk is ránk kiált, hogy állj meg, mert piros a lámpa. Ne menj tovább, mert a veszedbe rohansz. Állj meg, mert beszédem van veled. Isten újra és újra szól hozzánk, és figyelmeztet bennünket, azért, mert nagyon szeret. A Bibliában is számtalan példát látunk erre. Tudjuk, hogy Isten megállította Saulust, a későbbi Pál apostolt, aki Damaszkuszba rohant azért, hogy kiírtsa a keresztényeket. De útközben Isten megszólította, hogy állj meg, Pál, így nem mehetsz tovább. De ugyanígy elkészíti a vele való találkozás lehetőségét mindannyiunk számára. És ezzel a hatalommal szól hozzánk is oly sokszor, hogy állj meg, mert szeretlek. Isten számtalanszor elmondja nekünk ezt az igében. Elmondja minden vasárnap. De mi nem figyelünk rá, hanem sokszor rohanunk tovább a mindennapi hajszán közepette. És nem állunk meg, mert valami miatt nem akarjuk meghallani ezt a szelíd figyelmeztetést. És hányszor megengedi az Isten, hogy valami nagy baj és tragédia állítson meg bennünket. Mert igenis, vannak az életünkben olyan helyzetek, amikor kénytelenek vagyunk megállni, mert nem tehetünk mást. A mögöttünk lévő héten valamennyien megálltunk a szeretteink sírjánál. És biztos vagyok benne, hogy mi, akik itt vagyunk, mindannyian megtapasztaltuk már, hogy a veszteségek elhordozása, az mennyire megbénít, és mennyire megállásra készített bennünket. Vagy valaki kap egy infarktust, vagy váratlanul megbetegszik, és akkor kényszerűen meg kell állnia a nagy rohanás közepette. Ne szaladj, merel esel. Hányszor szólongattuk így a gyermekeinket, vagy szólongattak bennünket is a szüleink annak idején. És hányszor kiáltottuk a gyermeknek, hogy állj meg, amikor mondjuk 2-3 évesen megkapták a gyermekeink a műanyag kismotort, és mint az őrült, úgy szágoldottak vele. Kiáltottuk, hogy állj meg! És mit tettek erre a gyerekeink? Hátra néztek, kacagtak egyet, és még gyorsabban indultak el, fürge kis lábaikkal hajtva a motorjukat. Kedves testvérek, nem így vagyunk sokszor mi is. Halljuk a figyelmeztetést. Talán meg is torpanunk egy pillanatra. Talán még hátra is nézünk. De aztán nem igazán foglalkozunk vele. Csak megyünk tovább előre, a magunk feje után. Te pedig most állj meg, hogy elmondjam neked az Isten beszédét. Saul egy teljesen váratlan helyzetben hallja ezt, miközben az apja Szamarait keresi. De nem ellenkezik, hanem türelmesen végighallgatja Sámuelt. Mert Isten elkészítette a vele való találkozás lehetőségét Saul életében is. És higgyétek el, hogy ugyanígy keres, és ugyanígy megállít bennünket is sokszor. És amikor megállunk, akkor érezzük igazán a kicsinségünket, a tehetetlenségünket. És ránk borul ez a nagy csend, a bénultság, és akkor elkezd hozzánk beszélni az Isten. Talán előtte is sokszor szólt már, de mi rá se hederítettünk. Állj meg! Súgja most is az Isten. És én tudom, hogy sok mindenért aggódsz most is. Talán tele van a szíved emlékezéssel, szomorúsággal, de ne fogd be a füled, hanem halld meg az én szavam, és figyelj rám, és hidd el, hogy most is téged kereslek. Azért, mert szeretlek. És lásd meg azt, hogy a bűneid elválasztanak tőlem, de nem számít. Gyere vissza! Én az egyszülött fiamat adtam érted a keresztre, azért, hogy te élhess, hogy neked életed lehessen. Én érettem, megbocsátok neked bűnösnek, és visszafogadlak. Hidd el, hogy számodra is van bocsánat, és megújulhat az életed. Látod, kedves testvérem, hogy ennyire szeret téged az Isten. Szabadítót küldött érted. Állj meg, és hallgasd meg az ő szavát. Kedves testvérek, adjunk hálát azért, hogy az Isten még szól. Hogy az Istennek még ma is van mondani valója a mi számunkra. Vizsgáljuk meg a mi életünket, hogy meg tudunk-e előtte állni. És tudunk-e nyitott szívvel és engedelmes lélekkel hallgatni az ő szavára. Higgyük el, hogy az Úr bennünket is meg akar állítani minden egyes vasárnapon. A nagy rohanás és a mindennapi hajsza közepette. És a mai rohanó embernek talán azért áldástalan az élete, mert nem ér rá elcsendesedni, nem ér rá megállni. Én azt kívánom, hogy velünk ne így legyen. Halld meg az Isten hívását. És értsd meg, hogy személyesen neked szól az Isten. És állj meg egy kicsit azért, hogy meghallhassd az Úr beszédét. Mert ő téged is keres, téged is vár, mert téged is megtérésre és bűnbánatra akar vezetni. Én azt kívánom, hogy legyenek számunkra figyelmeztetésül a nagy reformátorunknak, Kálvin Jánosnak a szavai, aki ezt mondta: manapság a világ dolgai zűrzavaros állapotban vannak, és bármerre nézünk, csak borzasztó kavarodást látunk. Soha ne tévejegjünk a saját képzelgéseink után. Soha ne vonjanak félre a gondok, és soha ne forduljunk el kijelölt utunktól. Maradjunk meg szilárdan az ige mellett, támaszkodjunk mindig Isten gondoskodására, mert ő a mi üdvösségünk őre. Kedves testvérem, ezen a mai vasárnapon állj meg, és maradj egy kicsit csendben. Teremts csendet magad körül, és figyelj az Isten szavára. Azt kívánom, hogy fogadjuk meg az ének szavát. Csak légy egy kissé áldott csendben. Magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben örök, bölcs célnak megfelelsz. Ki elválasztál életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. Amen. Kedves testvérek, feleljünk énekszóval az ige megszólító szavára. Énekeljük a már megkezdett énekünknek, a 824. énekünknek második versét. A 824. énekünk második verse így kezdődik: adj lelkedből erőt. Adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem, elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam is. Kedves testvérek, mielőtt közösen válaszolnánk az ige szavára, csendesedjünk el, és néhány perc erejéig vigyük minden sóhajtásunkat Isten színe elé. Áldott vagy irgalmas Istenünk, mert meghallgatott könyörgésünk szavát. Drága mennye, édesatyánk, köszönjük, hogy olykor bennünket is megállítasz. Talán ez a vasárnap is egy alkalom erre. Te látod, hogy mennyire rohanunk az életünk útján. Futunk a megélhetés után. Űznek a gondok, a bajok, a mindennapi feladatok. És közben mennyire nincs nyugodalmunk, nincs békességünk, boldogságunk. Nincs időnk megállni, és meghallani a te halk és szelíd hangodat. Nincs már időnk az elcsendesedésre, a hálaadásra, a bűnbánatra, az előtted való őszinte, alázatos leborulásra. Hálaadással megköszönjük, hogy ahogyan Sault megállítottad, és az ő életében elkészítetted a veled való találkozás lehetőségét. Úgy bennünket is megállítasz oly sokszor. Megvalljuk neked, hogy ezek a figyelmeztetések, ezek a megállítások nem mindig kellemesek. Olykor mélységes fájdalommal és gyötrelemmel jártak a mi életünkben is. Te tudod, hogy hányszor viseltünk gyászt, fájdalmat, betegséget. De mégis köszönjük, hogy mindezekben a mélységekben te ott voltál, és szóltál hozzánk, kerestél bennünket. Bocsásd meg, ha mi dacosan befogtuk a fülünket, mert nem akartunk meghallani téged. Bocsásd meg, ha téged vádoltunk és gyaláztunk. Ha ellened lázadtunk, mert azt gondoltuk, hogy ezzel megbüntethetünk. Kérünk, bocsásd meg, hitetlenségünket és bűneinket. Hadd tudjuk megérteni, hogy szeretsz bennünket, és azt akarod, hogy mi bűnösök megtérjünk és éljünk. Kérünk Istenünk, hogy térítsd magadhoz a mi gyarló szívünket, és biztasd a mi gyenge hitünket. Kérünk, hogy ne engedd el a kezünket akkor sem, amikor mi elfordulunk tőled, és Izrael népéhez hasonlóan királyt kívánunk. Ha letaszítunk téged a mi szívünk trónjáról, és odaültetünk a te helyedre minden mást, világi dolgokat, idegen isteneket. Hadd legyen Jézus Krisztus a mi életünk ura és királya, aki meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért. Istenünk, így hozzuk most te eléd ennek a gyülekezetnek minden tagját. Könyörgünk a gyászoló szívek vigasztalásáért. Kérünk, mutasd fel számukra a feltámadás valóságát. Imádkozunk a betegeink gyógyulásáért. Adj enyhülést mindazoknak, akik otthonaikban vagy a kórházi ágyokon várják a tőled jövő testi-lelki gyógyulást. Imádkozunk azért az asszony testvérünkért, akit a múlt héten a templomba igyekezve ért baleset. Kérünk, hogy te adj neki erőt, és mielőbbi teljes felépülést. Hűséges Urunk, kérünk, hogy te légy a mi családtagjainkkal, szeretteinkkel. Könyörgünk gyermekeink jövőjéért, a világ békességéért. Némítsd el a fegyverek zaját, és adj békességet mindenhol, ahol háborúk dúlnak. Istenünk, a te gondviselő kezedre bízzuk magunkat, szeretteinket, gyülekezetünket, református egyházunkat, városunkat, magyar nemzetünket itthon és határainkon túl is. Te légy a mi őriző és gondviselő pásztorunk az előttünk álló héten is. Fiadért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, akit tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Fogadjátok az áldást. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Légy csendben, és várj az Úrra.